Akkor mielőtt tovább mennénk, szeretném egy élményemet elmesélni nektek. A dicsőítés alatt volt egy olyan élményem, hogy a Szent Szellem megérintette a szememet.
Halleluja!
És ez többször előfordult, és így éreztem, hogy így valaki simogatja a szemem, és mond, mi van, Lali, szórakozzon? Mi van? Oda nyúlok, semmi. És akkor megint dicsőítjük tovább az Urat, és megint éreztem, hogy valaki simogatja a szemem, mondom, mindjárt szólok már Lalinak, hogy ne szórakozzon, és oda nyúlok, semmi. És valahogy rájöttem, hogy leesett, hogy ez Isten szelleme volt, mert amúgy nagyon, nagyon közel éreztem Isten szellemét. Nagyon éreztem Isten szellemét, Isten jelenlétét a dicsőítés alatt. És nagyon, nagyon jó volt. Maradjatok ülve, hajtsuk meg a fejünket, imádkozom röviden, és akkor foglalkozunk Isten igéjével, jó? Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy itt vagy a Szent Szellemed által, és Te érintesz meg bennünket, és nem mi érintjük meg egymást, dicsőség az Úrnak. És köszönöm neked, hogy Isten igéjével foglalkozhatunk ma, és hiszem, Uram, hogy nagyon-nagyon jó dolgokat fogsz ma nekünk adni, és nagyon jó dolgokat fogsz ma nekünk kijelenteni. És azért, nem azért, mert én vagyok itt, hanem azért, mert szeretsz bennünket, Uram, és ez a lényeg. Köszönöm neked, Istenem, a Jézus nevében. Amen.
Amen.
Azt szeretném nektek mondani, hogy én nagyon-nagyon készültem erre a mai napra, sokat elmélkedtem bizonyos igéken, amikről ma szeretnék beszélni, más igékről is elmélkedtem, de ezekről sokat, és annyit fogok tudni mondani, amennyire ti éhesek vagytok Istenre, és amennyit kihúztok belőle. Úgyhogy én tolom, ti meg húzzátok, jó? És nézzünk meg rögtön egy igét, az alapigét olvassuk fel, és akkor szerintem onnan, ahonnan szoktad, Lali, az 1 Péter 1.23-tól egészen az 1 Péter 2.5-ig. Ugye, mindig innen szoktad, és akkor ezt olvassuk fel először.
Jó. Mert minden test olyan, mint a fű, és embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága, megszárad a fű, és a virág elhull. De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely nektek hirdetetett. Levetén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Mert ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Akihez járulván, mint élő kövek, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becseskőhöz, ti magatok is, mint élő kövek, épjétek föl szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Amen.
És én is szeretném folytatni tovább ezt az Isten jóságáról szóló sorozatot, és én ma szeretnék beszélni majd az ígéret földjéről, és pontosabban arról is, hogy a zsidóknál, az Izrael fiainál az első generáció, valamint első generáció, hogy az a generáció, amely kijött Egyiptom földjéről, miért nem tudta bevenni az ígéret földjét, és ebből mi az üzenet számunkra. De szeretnék visszatérni egy nagyon picit azokra a dolgokra is, amiről a Lali az elmúlt hetekben beszélt. Ugye nyilvánvalóan, hogy szó volt a tejről, a tejnek az italáról, és azon belül is a hamisítatlan tejről. És ugye emlékeztek, hogy Lali beszélt arról, hogy sajnos van felvizezett tej, vagy olyan tej, amiben más anyag is van. Ez nyilvánvalóan jelképezi azokat a tanításokat, amelyekben olyan dolgok is, vagy olyan, hogy mondjam, csavarok is el vannak helyezve, amelyek nem az Úrtól vannak. És nyilvánvaló, hogy ez a hamisítatlan tej, ez az Isten igéje, és az a tiszta tanítás, a tiszta beszéd, ami Isten emberein keresztül jön. És itt is beszél arról, itt Péter apostol, hogy az, a test az elszárad, vagy tönkre megy, mint a fű, vagy a fűnek a virága. Tehát magyarul van egy külső valóság, van egy fizikai valóság, ami enyészet alatt van, elmúlik. Egyébként mindenképpen, ha mi meghalunk, akkor a számunkra mindenképpen elmúlik. És van egy örökké valóság, az Istennek a beszéde, Isten logosza, mert a logosz is, azt gondolom, hogy a logosz az örökké való valóság. És ráadásul a János evangélium így kezdődik, hogy kezdetben volt az ige, és ez az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, tehát ugye tudjuk, hogy ez az ige Isten, és tudjuk, hogy ugye a testélet ige az Jézus Krisztus, és ő, tehát Krisztus egy örökké való valóság. És ez az örökké való valóság, amikor hirdetetik, és valakinek behullik a szívébe, bemegy a szívébe, valaki számára aktuálissá válik, rémává válik, a logosz rémává válik, aktuális beszéddé válik, és igazából ez az a beszéd, ami örökké megmarad, ez hirdettetik a számunkra, ez bejön a szívünkbe, gyümölcsöt hoz az életünkbe, és ugye Péter apostol ezután mondja, hogy vessünk le minden irigységet, és ott sorolja mindenféle dolgot, tehát magyarul minden olyan dolgot, ami az ótermészethez tartozik, ezt teljesen vessük le, úgy is lehet mondani egyébként, hogy régi rossz motivációkat, régi rossz beidegződéseket, és teljesen ezektől legyünk mentesek, tehát nagyon érdekes, hogy ráadásul úgy is lehetne ezt mondani, mintha egy ruhát vetne le az ember magáról, és teljesen leplezetlenül áll, mert úgymond idézőjelbe téve mezítelenül, de valójában csak a régi ruháit vetette le, és elkezdi inni a tejet. És ez a tej, ez nem csak a réma, hanem a logosz is a tej. A logosz és a réma lényegében együtt a tej. Mert nyilvánvalóan, hogy amikor te elkezded Isten igéjét olvasni, vagy hallgatod az igét, akkor, és figyelsz, tehát figyelmesen hallgatod az igét, ez nagyon fontos, hogy figyelni kell, akkor te már iszol, ezzel a figyelemmel eszel és iszol. Ez nagyon fontos. És azt mondja Isten igéje ezután, hogy miután, tehát ahogy iszol a tejből, elkezdesz felépülni. Nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy igyatok ebből a tejből, ugye, és utána járuljatok az élő kőhöz. Ez azt is mutatja, hogy igazából tej nélkül nem tudsz Krisztus elé járulni. A Krisztustól kapod a tejet, de érdekes, hogy valójában csak akkor tudsz elé járulni, ha már itt áll a tejből. Hát hogy van ez? Most vagy oda megyek érte tejért, vagy tejívás után mehetek csak oda elé. Mind a kettő. A szellemi dolgokban ezért van az, hogy most ha valaki nem szellemi módon hallgatja ezeket, amit mondok, az azt mondja, hogy hát ez nem vagy normális, vak is vagy, hülye is vagy. Hát az nem létezik, hogy valakitől úgy kapsz valamit, hogy oda sem mész hozzá, de csak akkor mehetsz oda hozzá, ha már megkaptad tőle azt a valamit. Hát barátom, a szellemvilágban létezik. Istennél létezik. Ugyanis ez az eléjárulás, ez nem csak azt feltételezi, hogy te soha nem járultál elé, előtte, hanem az, hogy az ő elé járulsz, tehát az Úr elé, ez azt is jelenti, hogy még közelebb kerülsz hozzá. Újabb tulajdonságait mutatja meg neked. És minél többet iszol ebből a tejből, annál több tulajdonságát veszed észre Istennek. És észreveszed, hogy jóságos az Úr. De az, hogy jóságos az Úr, ez nem csak egy fogalom lesz számodra, hogy hát igen, a Lali mondta, hogy jóságos az Úr, akkor biztos úgy van, hanem az Úr jóságából jönnek be az életedbe különféle kivetülések, különféle tulajdonságok, az Úr jóságának különböző megnyilvánulásai, érted? És ahogy iszol a tejből, az igéből, a hamisítatlan tejből, úgy jönnek az Úr jóságából ilyen sugarak. Érted? És azért kell minél többet innod a tejből, hogy minél több jöjjön ebből a jóságból. És ahogy iszol a tejből, úgy tudsz az Úr elé járulni, ami azt jelenti, hogy úgy tudsz hozzá egyre közelebb kerülni, és úgy tudod őt újabb és újabb módon megismerni, őt az élőkövet, és ezen keresztül te is felépülsz ilyen kővé. És beleépülsz, egyre jobban beleépülsz az élő kőbe. Eddig is benne voltál, csak ez azt jelenti, hogy a lelked, a lelki világod, az elmebeli világod, a gondolkodásmódod is változik át, és nem csak az ige épül beléd, hanem te is beleépülsz az igébe. Nem csak a kő, az élő kő épül beléd, hanem te is beleépülsz az élő kőbe. Érted? És így, ahogy épülsz fel, így igazából a papság így fog megvalósulni az életedbe, mert szellemi áldozatokat fogsz vinni az Úrhoz. De hogy milyen minőségűek lesznek a szellemi áldozataid, az az étkezésednek a minőségétől nagyon-nagyon-nagyon-nagyon függ. Érted? Ha nagyon-nagyon magas szintű szellemi áldozatokat akarsz vinni az Úr elé, akkor nagyon magas szinten kell lenned az étkezésednek is. Ha nagyon alacsony szintű áldozatot akarsz vinni az Úr elé, akkor csak megfordítom. Ha nagyon alacsony az étkezési szinted, akkor az áldozat, a szellemi áldozataid is csak nagyon alacsony szinten tudnak lenni. Nem tudsz magasabb szintre lépni, csak mindig olyan szinten vagy, amilyen szintű az étkezésed. Ezt meg lehet egyébként, mondok egy titkot. Egy emberrel, ha együtt imádkozol, az imádságaiból észre fogod venni, hogy mit eszik. Nem, nem úgy, hogy sült krumplit csirkemellel, vagy hagymás rostélyos, vagy nem erre gondolok, hanem a szellemi étkezési. Ugyanis az imádság, az imáink keresztül az fog kijönni, amit szellemileg megevett. A vacsma néhék is rájöttek erre egyébként, hogy például ők azt tanították, és ez nagyon jó, amit mondanak, ez az Úrtól van, hogy összejönnek emberek imádkozni, és a másik imáján keresztül fel lehet épülni, hogyha az a másik ember szellemileg jó állapotban van, és magas szintű az étkezése. Mert ugyanis, amit megevett az Úrral való kapcsolatán keresztül, az fogja magából kiimádkozni. És hogyha az ő étkezése nagyon magas szinten van, akkor természetfelettiek lesznek az imái, ezzel az imádságai természetfeletti erőket fognak megmozgatni, a mennyet, a vastagon a mennyet fogják az ilyen embernek az imái behozni, és egy másik ember hallgatja, és lehet, hogy 5 percet imádkozik a testvér, a másik ember 5 perc alatt hatalmasat épül a testvérnek az imáján keresztül. Pedig csak elmond egy egyszerű imát, és a másik ember 5 perc alatt, mintha lecserélték volna. Bement egy terembe egy ember, 5 perc, pár percet imádkozott valakivel, kijött a teremből egy másik ember. És ez nagyban, és pláne, hogyha mind a két ember jó állapotban van, akkor 5 perc alatt lecserélik egymást teljesen. 5 perc alatt megváltoztatják egymást. Imádkozik az egyik testvér, felépül a másik. Imádkozik a másik, felépül az egyik. És egyszerűen egymást viszik bele a mennynek a jelenlétébe. Csak figyeld meg, amikor az emberek imádkoznak, hogy hogyan imádkoznak. Vannak nagyon alacsony szinten élő emberek. És az imáikból kijön az, hogy milyen szinten vannak. Most nem arról beszélek, hogy soha nem lehet egy rossz napod, mert mindenkinek vannak nehézségei. Én most az általánosságban mondom a hívő életet, hogy a nagyon fontos az étkezésnek a minősége, sok mindent meghatároz. És drága barátaim, még egy dolgot hadd mondjak nektek, hogy miért, majd megtudjátok, hogy miért beszélek erről, de még egy fontos dolgot hadd mondjak. A tej és a kő, tehát két különböző anyagot olvasunk egy ige szakaszon belül. És az ember, ha valaki nem szellemi ember, ha nem vagyunk szellemiek, akkor nem fogjuk megérteni, hogy lesz a tejből kő. Mi megkövesedik a tej, vagy mi? Hogy lesz ez? És ez úgy van, hogy a szellemvilágában, az Isten királyságában bármilyen anyagból bármit össze lehet rakni. Érted? Tehát Isten királyságában bármilyen anyagból bármit össze lehet rakni. Tejet iszol, és jól értsd jól, kővé, élő kővé válsz. Tehát te is beépülsz az élő kőbe. Tejből kő lesz benned. Érted? És te is bizonyos értelemben élő kő leszel. Tehát bekerülsz a Krisztusba. A tejből Tehát a folyékony anyagból egy szilárd anyag lesz. Ez nyilvánvalóan fizikai világban nem tudok róla, hogy ilyet bárki bárhol meg tudott volna csinálni, lehet, hogy van ilyen, de a szellemi valóságban ennek egy nagyon komoly jelentése van a szellemi életünkre nézve, mégpedig az, hogy a tej, a tej szilárdságot és stabilitást ad nekünk.
Halleluja!
Szilárdságot és stabilitást ad nekünk a tej. És mondok nektek még egy dolgot. Amikor azt olvassuk az 1 Korintus 10-ben, hogy mindnyájan, ugye, akik a pusztában voltak, ugyanazt a szellemi eredet ették, és ugyanazt a szellemi italt itták, és ittak a kősziklából, aki a Krisztus. Na most figyeljetek ide. Volt egy csapat, most hadd fogalmazzak így, akik vizet ittak a kősziklából. De volt néhány ember, és mondom, ez a kőszikla Krisztus, tehát itt most ne egy, mert azt mondja ez az ige, azt mondja az ige, hogy a kőszikla, ugye azt mondja Lali, hogy követte, mert velük ment ez a kőszikla. Ez nem úgy volt, hogy vittek egy nagy szikladarabot, és akkor hárman vitték, ezt most mondták, ez a Krisztus, de jó, nehéz. Tehát ez nem így volt, hanem ez itt magáról Krisztusról van szó, és néhány ember rájött arra, hogy nem csak víz jön a kősziklából, hanem tej és méz. Amen. És hogy mennyire nem eretnekség, amit mondok, mutatok is egy igét nektek. A 81. Zsoltárhoz lapozzatok, és ez a héten jöttem rá erre az igére, dicsőség az Úrnak. 81. Zsoltár 14-től 17-ig. Ezt tartsam neked?
Ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utamon járna, legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői ízelegnének neki, és örökkévaló volna az ő idejük. És ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be téged.
Amen. Figyeld! Búzával, és sziklából folyó mézzel. Tehát itt már nem csak tej folyik a sziklából, hanem méz. És a méz, az ugye az már azért egy picit, van a méznek egy picit, talán nagyobb sűrűsége van, mint a tejnek, és van a méznek egyfajta édes, egy olyan édessége is, ami a tejnek nincsen. De mégis, és egy érdekes dolgot mondok nektek, hogy mégis úgy érzem, hogy tehát ez az egyik, hogy sziklából jön, de a másik, és ez egy intuitív gondolat, ami bennem van, hogy a tejből lesz a méz. A tejből lesz a méz. A tejből lesz a méz. Ez azt jelenti, hogy elkezded inni a tejet, és a tej, tehát ugyanabból a tejből táplálkozol, de ahogy minél többet iszol a tejből előbb-utóbb méz lesz, aztán mit tudom én, mi lesz belőle, aztán mit tudom én, mi lesz belőle, aztán mit tudom én, mit, és a végtelenség ez így megy. Ezt tudom, mit jelent? Folyamatosan emelkedik a szellemi étkezésednek a minősége. Ezt úgy képzeld el, hogy van egy pohár, és tele van tejjel. Mondjuk, vagy a tetején tej van, és amikor elkezded inni, akkor még olyan folyékony. És hogy már lejjebb mész, már úgy a felső részéről már leittad, amit leittál, akkor érzed, hogy hopp, ez már méz. De ugyanabból a pohárból iszol, és ugyanazt iszol. De tejjel kezded, és a tejből lesz a méz, és aztán ez így megy tovább, mindig keményebb, mindig szilárdabb eledel. De mégis, mindig tejjel kezdünk. Mindig tejjel kezdünk. És tudjátok, azt kell mondanom nektek, 21 éve vagyok hívő, és egyre inkább azt érzem, hogy kell innom tejet. Kell innom tejet. Kell innom tejet. És tudom, hogy ezek most jelképek, amiket mondok, de a Szent Szellem neked le fogja fordítani azt, hogy a te saját életedben mit is jelent pontosan, hogy a tejből, hogy a tej mézé változik át. Én ezt csak a saját életemre tudom elmondani, hogy nekem mit jelent, de nekem neked nem biztos, hogy ugyanazt fogja jelenteni, mint nekem. A harmadik embernek nem biztos, hogy ugyanazt fogja jelenteni, mint a második embernek. Ez jelkép, ezek képes beszédek, amiket most mondok, de a Szent Szellem mindenkinek el fogja magyarázni, hogy kinek az életében mit jelent a tej és a méz. És még egy dolgot mondok, a föld, tehát a pusztá, figyeljetek, a pusztában, a sziklából jött a tej, és a méz, és a víz, az viszont Isten egy olyan földre akarta őket bevinni, amiből magából a földből jön. Érted? Mert a földre mondja, hogy tejjel és mézzel folyó föld. Gondolj bele, bemész egy földre, amiben tele van tejjel és mézzel. És csak mész a tejbe, meg a tejbe mézbe fürdesz, és lehajolhatsz és ihatsz belőle. És tudod, ez a föld sok mindent jelent, de például ez a föld Krisztust is jelenti. A pusztában, mint szikla jelenik meg Krisztus, az ígéret földjén, vagy a pusztán kívül, pedig ahogyha be tudtak volna menni az ígéret földjére, akkor mint föld lett volna nekik Krisztus. És ez is megint az étkezésnek megint egy más minőségét mutatja, mert a pusztában égből hulló mannát ettek, de azt mondja Isten igéje a Józsué könyvében, hogy amikor a páskát elfogyasztották, akkor már megszűnt a manna, és már a földnek a terméséből ettek. És a föld terméséből enni, figyelj, az egy magasabb szintű étkezés, mint a mannát enni. De ne becsüld le a mannát, mert nem tudsz a föld terméséből enni, ha nem ettél előtte mannát, érted? És ugyanígy van, nem tudsz mézet inni, ha előtte nem ittál tejet. Tehát nem tudsz egy ilyen kínai nagyugrást csinálni, hogy hirtelen több szinten átugrasz. Ez nem így van. Mert egy folyamat van a szellemi életben, és ezen a folyamaton kell végigmenni. És most figyeljetek ide. Tudjátok, hogy miért nem tudtak bemenni Izrael az a generáció, aki kijött Egyiptomból? Miért nem tudtak bemenni az ígéret földjére? Mert nem volt bennük az ígéret földje. Nem volt bennük a tejjel és mézzel folyó föld. És azért nem volt bennük, mert nem ittak tejet. Mert ha tejet iszol, akkor a tejen keresztül beléd jön a föld. Hú, miket mondok én, te jó ég? Ha tejet iszol, a tejen keresztül belépjön a tejjel és mézzel folyó föld. Mert a tejjel és mézzel folyó föld az Krisztus. És a tej is Krisztus. És ha Krisztust iszol, mi jön beléd? Krisztus. Ha Krisztust eszel, mi jön beléd? Krisztus. És bejön Krisztusnak az összes tulajdonsága. És a Krisztusnak a tulajdonsága is micsoda? Micsoda Krisztus tulajdonsága? Krisztus! Értitek ezt? Krisztus tulajdonsága is Krisztus. Krisztus minden egyes tulajdonsága Krisztus. Ha olvassuk az igében, vagy a szellem gyümölcse, szeretet, öröm, békesség. Ki a szeretet? Krisztus. Az öröm? Krisztus. A békesség? Krisztus. Hosszú tűrés? Krisztus. Figyeljetek ide, minden Krisztus. Értitek? Minden! Rajta kívül semmi nincsen! Ami rajta kívül van, az semmi.
Amen.
Ami rajta kívül van, az semmi. Barátaim, mi Krisztus termelők vagyunk, nekünk Krisztus kell kitermelni. Értitek? És az ígéret földjére azért nem tudtak bemenni azok az emberek, akik nem tudtak bemenni, ahogy mondtam, mert nem volt bennük a tejjel és mézzel folyó föld. És azért nem volt bennük, mert nem ittak tejet. Azt gondolom, hogy néhány ember ivott tejet. Mózes, de aztán ő se tudott bemenni, de az most másokok miatt. Józsué és Káleb. biztosan ittak tejet. Most itt a nyilvánvalót nem a tehén tejről beszélek most, hanem most szellemi dolgokról beszélek. Ők ittak tejet. Ők ittak tejet és ettek mézet. Őnekik a manna az nem csak egy darab valami volt, ami lehullott és a földről összeszedték, hanem ők megértették, hogy a manna természet feletti. Hogy amikor megeszik a mannát, akkor Isten eszik meg. Amikor megeszik a mennyei kenyeret, összerágják és ott csócsálják a szájukba és a szájpadásukon mozgatják és aztán lenyelik. Akkor megértették azt, hidd el nekem, hogy megértették, hogy ők most Istent eszik. Megértették, hogy ez a mennyei kenyér, ez maga Isten. És lehet, hogy elmondták ezt néhány embernek a többiek közül, azok meg azt mondták, meg vagytok őrülve, nem vagytok normálisak. Hát ez valami, ami jön le az égből. Tudták, hogy ez Istentől van, mert azért azt tudták, de igazából annyira nem tulajdonítottak nagy jelentőséget neki, hogy a négy Mózesben már azt olvassuk, hogy már utáljuk ezt a mannát, már undorodunk, már hány inger, már ki tudnánk okálni, már egyszerűen olyan undor volt bennük, és azért volt bennük undor, mert az a természetük, az amiben éltek, az a természet, ez az Istentől elidegenedett hústesti természet volt. Hústesti természet mindent utál, ami Istentől van. Mindent utál a hústesti természet, ami Isten. A hústesti természet nagyon szeret vallásos lenni. Még Bibliát is olvas a hústesti természet, ha kell. Tanulmányozza, átnézi a konkordanciát, minden, amit csak akarsz. Jól vitatkozik az igéről. De magát az igazi, az Istent, a Krisztust, az igét, a valóságot, azt nem szereti. És ezek az emberek, Józsué, Káleb, Mózes, és hiszem, hogy azért volt a következő generáció egyértelműen, nem tudjuk mondani Fineás például. Megértették azt, hogy itt természetfeletti dolgokról van szó. És most nézzünk meg egy igét. Ez nagyon-nagyon fontos lesz. 5 Mózes, pedig erről muszáj lesz beszélni, egy kicsit hosszú igeszakaszt olvasunk fel, de most jön a lényeg. 5 Mózes 1, 19-től 46-ig. Én hadd kérdezzem meg előtte tőletek, hogy követhető, amit mondok, de most így nagyon komolyan kérdezem. Tehát követhető? Mert ugyanis most azzal a problémával küzdködöm, hogy sok mindenről elmélkedtem a héten ezekkel az igékkel kapcsolatban, de kapaszkodjatok meg, olyan dolgokat mondtam el ma, amiről nem volt benne az elmélkedésemben. Tehát olyan dolgokat mondtam el ma, ami számomra is új volt és meglepő, illetve nem volt olyan értelemben meglepő, hogy azért gondolkoztam ezeken egy-két dolgon, de olyan összefüggéseket mondtam el, amiben nem készültem mára, és ennek azért részben örülök, mert azt mutatja, hogy az Úrnak tényleg van mondani valója ezen a területen a számunkra.
Ezután elindultak a Hórebtől, és bejártuk a nagy és rettenetes pusztát, amelyet láttatok az Emoreusok hegyének menve, amiképpen parancsolta volt az Úr, ami Istenünk nekünk. És eljutottunk a Kádás Barneához. És mondám nektek, eljutottatok az Emoreusok hegyéig, amelyet az Úr, ami Istenünk ad nekünk. Ímé előtte adta az Úr a te Istened ezt a földet, menj fel, bírjad azt, amiképpen megmondotta az Úr, a te atyáidnak Istened néked, ne félj. Meg ne rettenj! Ti pedig minnyáján hozzám járultatok, és mondtátok, küldjünk embereket előre, hogy kémleljék meg nekünk azt a földet, és hozzanak nékünk hírt az út felől, amelyen felmegyünk, és a városok felől, amelyekbe bevonuljunk. És tetszett nekem ez a beszéd, és vett közülük 12 férfiút, minden törzsből egyet-egyet. És fordultunk a felmenénk a hegyre, és eljutottunk Eskol völgyig, és kikémleltük azt. És vettünk kezeinkbe annak a földnek gyümölcséből, és elhoztuk hozzánk, és hírt hoztunk nekünk, és mondtuk, jó az a föld, amelyet az Úr, ami Istenünk át nékünk. De ti nem akartatok fölmenni, hanem pártot ütöttetek az Úrnak, a ti isteneteknek parancsa ellen, és zugorodtatok a ti sátoraitokban, és azt mondtátok, mivel hogy gyűlöl minket az Úr. Azért hozott ki minket Egyiptom földjéből, hogy adjon minket az emoreusok kezébe, és elpusztítson minket. Hová mennénk fel mi, ami atyánk fiai megrettenték a mi szíveinket, mondván, az a nép nagyobb, szálasabb nálunk, és a városok nagyobb, és megerősítették az égig, még Anák fiaikat is láttuk ott. Akkor mondám nektek, ne rettegjetek, és ne féljetek azoktól, az Úr a ti istenetek, aki előttetek megy, az ő hadakozik ti érettetek, mind az szerint, amint cselekedett vala veletek Egyiptomban, és a ti szemeitek előtt. És a pusztában, ahol láttad, hogy úgy hordozott téged az Úr a te istened, amiképpen hordozza az ember az ő fiát, mind egész úton, amely jártatok, míg jutottatok ehhez. Mindazáltal nem hittetek az Úrnak, a ti isteneteknek, akik előttetek jár az úton, hogy helyet szemeljen ki nektek, ahol táborozatok éjjel tűzben, hogy megmutassa nektek az utat, amely járjatok, és felhőben nappal. És meghalál pedig az Úr a beszédetek szavát, és megharagudott, és megesküdött, mondván, e gonosz nemzetségből való emberek közül egy sem látja meg azt a jó földet, amely felül megesküdtem, hogy a ti atyátoknak adom, kivéve Kálebet, a Jefunné fiát, és ő meglátja azt, és ő néki adom azt a földet, amelyet tapodott, és az ő fiának, mert tökéletességgel követte az Urat. Még én rám is megharagudott az Úr miattatok, mondván, te sem menj be oda. Józsia, Nun fia, aki áll te előtted, ő megy be oda, azért biztasd őt, mert ő osztja el az örökséget Izraelnek. Amen. És a ti kicsinyeitek, kikről szóljatok, hogy prédául leszek, és a ti fiaitok, akik nem tudnak most sem jót, sem gonoszt, azok mennek be oda, mert nékik adom azt, és ők bírják azt. Ti pedig forduljatok vissza, és induljatok a pusztába, a veres tenger felé. És azt felelétek, és azt mondtátok nekem, vétkeztünk az Úr ellen. Mi fölmegyünk, és hadakozunk. Mind azt szerint, amit parancsolja nékünk az Úr, a mi Istenünk, és fölövezik magukat kiki az ő harci eszközével, és készek voltak fölmenni a hegyre harcolni. Ezt én mondom. Mondta pedig az Úr nékem, mondd meg nékik, ne menjetek föl, ne harcoljatok, mert nem vagyok közöttetek, hogy meg ne verettessetek a ti ellenségétektől. És megmondám nektek, de nem hallgattatok rám, pártot ütöttetek az Úr parancsolata ellen, és vakmerősködtetek, és felmentetek a helyre. De kivé az emoreus, aki lakik vala azon a hegyen, ti ellenetek, és megkergetének titeket, mint a méhek szokták cselekedni, és vagdaltak vala titeket, Szeírtől Hormáig. És visszatértek onnét, és sírátok az Úr előtt, de nem hallgatál meg az Úr a ti szavatokat, és nem figyelt rátok. És sok időn át lakoztatok Kádesben, ameddig ott lakozátok.
Köszönöm. Ezen az ige szakaszon nagyon sokat elmélkedtem a héten. Figyelj ide, azt akarom mondani, hogy értsd meg, hogyha nem érted azokat, amiről most szó van, akkor újra hallgasd meg az előző részeket, amiről Lali beszélt. Mert egyszerűen vannak dolgok, amit nem azért nem értünk, mert az ige hirdető elképesztő nagy sületlenséget mond, hanem azért, mert egyszerűen nem vagyunk azon a szinten, a szellemi életben. Én is találkoztam már ilyennel. Velem is volt már olyan, nem is egyszer, hogy hallgattam valakit, akiről tudtam, hogy Isten embere. Tehát tudtam, hogy nem hülyeséget mond. Egyszerűen a bensőmben, a szellememben éreztem, hogy amit mond, az Istentől van. És egy kukkot nem értettem belőle, mert rájöttem, hogy nem vagyok azon a hit szinten. És eltelt pár év, és kezdtem, újra elővettem azoknak az embereknek a tanításait, könyveit, és kezdtem már érteni már bizonyos dolgokat, hogy most már értem, hogy ezt miért írta, azt miért mondta, stb. Egyszerűen az étkezésemnek meg kellett változni az étkezésem, a szellemi étkezésem minőségének, meg kellett változnia ahhoz, hogy megértsem azt, amiről azok az emberek beszélnek. És itt nézzétek meg, nagyon érdekes dolog, hogy Mózes visszaemlékszik, tehát itt már 40 éve eltelt, és visszaemlékezik Mózes, és elmondja, hogy mi történt, hogy történt. És itt érdekes, hogy itt azt mondja, az 5 Mózesben azt olvassuk, hogy ti mondtátok, hogy küldjünk ki kéneket, És nekem megtetszett ez a beszéd. A 4 Mózes 13-ban meg azt olvasok, hogy az Úr mondta Mózesnek, hogy küldjenek ki kémeket. Na most akkor ez hogy van? Az Úr mondta, vagy nem az Úr mondta, hanem ők találták ki. És ugye vannak emberek, akik erre az ellenmondásra hivatkozva próbálnak belekötni a Bibliába, hogy na, pont ez bizonyítja, hogy a Biblia egy nagy ostobaság, nem is igaz az egész. De ez valójában nem így van, mert össze lehet rakni ezt a történetet szerintem teljesen világosan. Én azt gondolom, hogy mind a kettő megtörtént, tehát valóban az emberek is mondták Mózesnek, hogy küldjünk ki kémeket, és szerintem az Úr is mondta Mózesnek, hogy akkor, jó, akkor küldjetek ki kémeket. És az első dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy kimentek kémek, és például a 4 Mózes 13-ban azt olvassuk, hogy fölmentek a hegyre. A hegyre mentek föl ezek az emberek. És ez például, most figyelj, egy nagyon érdekes dolgot mondok. Ez jelképezi azokat a szolgálókat, azokat az embereket, például mikor a 90-es években volt egy ébredés, viszonylagos ébredés, bizonyos emberek valóban fölmentek a hegyre. Ez azt jelenti, hogy azt el tudták érni a szellemi életnek egy magas, bizonyos szintjét, egy magaslatra föl tudtak menni, és onnan gyümölcsöket tudtak hozni. Én kapásból tudnék pár Magyarországon is egy-két ismert embert többet is mondani, hogy kikre gondolok, például arról a területről, ahol én voltam lelkész annak idején, onnan is tudnék mondani egy-két embert, de nem akarok most ebbe belemenni. De azt gondolom, hogy vannak bizonyos erőhírnökök, akiket Isten valóban az Úr küld el, hogy egyfajta úttörők legyenek, és kikémleljék a jó földet. Ők nem csak kikémlelnek, hanem egyfajta úttörők is, és onnan hoznak gyümölcsöt, ami azt jelenti, hogy az életük bemutat bizonyos gyümölcsöket, és ezek az emberek, ha valóban Isten emberei, akkor elvileg végig a jó földről kell, hogy prédikáljanak, és mivel ők már bizonyos értelemben jártak ott, vagy bementek oda, előhírnökök, ezért rajtuk keresztül az Úr ezeket az embereket be tudta volna vinni a földre. Érted? Na most a probléma a következő volt, és hadd legyek itt nagyon őszinte, voltak bizonyos emberek, akiket meggyőződésem Magyarországon is, most na, hadd legyek őszinte. Voltak bizonyos emberek, mintha eddig nem az lettem volna, de mindegy, szóval akkor hadd mondjam azt, hogy hadd legyek még őszintébb, és hadd beszéljek kendőzetlenül. Voltak bizonyos emberek, akiket meggyőződésem, hogy Isten Magyarországon elhívott arra, hogy bemenjenek a jó földre, megnézzék a jó földet, gyümölcsöt hozzanak, és aztán bevigyenek minket, vagy bevigyenek másokat erre a jó földre. Csak a probléma a következő, hogy a jó földön, és ez nagyon furcsa lesz, amit mondok, a jó földön nem csak jó dolgokkal fogsz találkozni, hanem démonokkal is. Ezt onnan tudom, hogy a 4 Mózes 13-ban olvassuk, hogy amikor visszajöttek ezek az emberek, akkor mondták, hogy láttunk ott anákokat és anákok fiai. Ezek jelképezik, gonosz szellemeket jelképeznek, ugyanis a minél magasabbra mész a hit életbe, minél magasabb szférákba jutsz, vagy nem tudom, hogy mondjam, ez egy ilyen New Age-es kifejezés, minél magasabb szintre jutsz a hitbe, annál hatalmasabb szellemekkel is meg kell küzdened, mert azok a szellemek ott ülnek, ott vannak azokon a magaslatokon, hogy te ne tudjál fölhágni arra a magaslatra, és vissza akarnak téged onnan lökni. Érted? És ezért, amikor te fölmész arra a magaslatra, akkor birokra kelnek bizonyos értelemben ott anákokkal, anákok fiaival, gonosz szellemekkel, vagy lehet, hogy gonosz angyalokkal is, én ebben most nem akarok belemenni, nehogy zöldséget mondjak, inkább azt mondom, hogy gonosz szellemekkel, ez általános meghatározója a gonosz szellem világnak. És amikor ezekkel az erőkkel küzdesz és birokra kezd, akkor hinned kell abban, hogy mivel Isten vitt fel erre a helyre, ezért Isten meg fog engem segíteni, és legyőzöm az anákokat, és még följebb, még tovább megyek, még bejebb megyek, és akik bent bejebb vannak, azokat is le fogom győzni. Most lehet, hogy nem érted, hogy miről beszélek. Nem baj, bízz az Úrba, és ki fogja neked jelenteni, hidd el. Elmélkedj ezeken a dolgokon. Én ezt rengeteget át elmélkedtem, ezt az igerészt. Újra és újra elmélkedtem, és tudod, mit vettem észre? Minél többet elmélkedsz, annál több tej és méz jön ki belőle. És már mikor minden mézet kicsavartál, minden tejet kiírtál, és azt gondolod, hogy nincs több, akkor kiderül, hogy nem, még újabb van, és még megint újabb van. És már 25-ször olvastad el ugyanazt az ige szakaszt, és még mindig újabb jön. És másnap reggel, mikor fölkezd, újra előveszed, és újra olvasod, és megint jön valami újabb, ami előző nap nem volt, és ez kifogyhatatlan. Kifogyhatatlan. És ezek az emberek, ezek a kémek, amikor visszajöttek onnan, akkor ugye felvetődik a kérdés az a kérdés, hogy hogyan lehetséges az, hogy ők a jó földre mentek be kémkedni, és amikor visszajöttek, mégis rossz dolgokat mondtak. Hogyan lehet ez? Hát ha te valami jót látsz, akkor hogy mondhatsz arról rossz dolgot? Ugye? Ez a jogos kérdés vetődik fel az emberbe. Következő a válasz erre. Visszatérve az 1 Péter 2-re, ugye, hogy a hamisítatlan tejből ígyatok, stb., hogy mivel ízleltétek, vagy úgy is jó, hogy ha ugyan ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Ezek az emberek, ezek a kémek, a 12-ből 10 kémnek nem volt megtapasztalása Isten jóságáról. Azért nem volt, és most visszautalok arra, amit 10-15 perc ezelőtt mondtam, azért nem volt, mert nem ittak a tejből. Mert ugyanis Isten jóságát csak a tejen keresztül tudod megtapasztalni. Emlékszel, hogy ezt mondtam az ige hirdetés elején, hogy a tejből innod kell ahhoz, hogy az Isten jósága az iváson keresztül beléd jöjjön. És ez kapcsolat, mert az ivás, az evés és az ivás az egy kapcsolat. Istennel való kapcsolat. A 12 kémből 10 kémnek nem volt Istennel kapcsolata, akkor lefordítom így magyarra, jó? De nem volt Istennel közössége, kapcsolata a 12 kémből 10 embernek. És ezért történt az, hogy a földről ugyan látták, hogy jó, bizonyos gyümölcsöket is le tudtak szedni, de még egy dolgot mondok neked. Mit olvasunk az igébe? Hogy egy fürtöt többen vittek. Ketten. Ez azt jelenti, hogy az egyéni életükben a gyümölcsök, a fürtök nem jelentek meg, hanem csak ketten tudták vinni. Ez azt jelenti, magyarra lefordítva, én ezt láttam, tehát én most tudom, hogy miről beszélek, a Lalit megkérdezni, ő is ugyanezt mondaná, és azt hiszem, hogy egy-két ember még rajtam kívül, akik láttuk az Istennek azt a mozgását, a mozdulását, ami a 90-es években volt, hogy voltak olyan szolgálók, akik nem egyéni, az egyéni életükben nem hordoztak gyümölcsöt. De mivel akkor ki volt töltve egy bizonyos keret, egy légkör, egy áldás, bizonyos gyümölcsök voltak a 90-es években, ami azért volt, mert előtte voltak emberek, akik megfizették ennek az árát, és imádkoztak, és mélyre ástak, és keresték az Urat, és ittak a tejből, és ettek a mézből, és bementek a földre, stb. Ezért bizonyos gyümölcsök megjelentek, és ezek az emberek fogták ezeket a gyümölcsöket, és vitték. Nem belőlük jött a gyümölcs, hanem kívül volt a gyümölcs, vitték a gyümölcsöt. Ez megint szellemi jelentése van ennek a mondatnak, de a Szent Szellem le fogja ezt neked fordítani. Mert hogyha én, a gyümölcs nem belőlem jön, nem a jellememből jön a gyümölcs, nem a szellem munkája ki bennem a gyümölcsöt, hanem csak viszem a gyümölcsöt. Csak valami külső megnyilvánulás van. Például ideiglenesen ilyet is láttunk már, egyfajta külső kenet bizonyos mértékig működik embereken, de utána, ha már elmegy az a kenet, akkor nincs már semmi, azért, mert bennük nincs kenet. Érted? Külső kenet van, de alapvetően egy embernek, hidd el most, amit mondok, nem külső kenetből kell szolgálni, hanem belső kenetből. A belülről kell kifele tolni, és amit kitolsz belülről, az létrehoz egy külső kenetet. Ami belülről kinyomsz, az létrehoz egy külső burkot magad körül, és azok körül, akik hallgatnak téged. Így történik meg az, hogyha én valóban Isten igéjét hirdetem, és beszélek neked valamiről, most például a jó földről, akkor, ahogy te engem hallgatsz, és mondjuk tegyük fel, én szellemileg, most tegyük fel, hogy szellemileg állok a jó földön. És tegyük fel, hogy ti még szellemileg tegyük fel, hogy nem álltok a jó földön, hanem engem hallgattok, amint éppen magyarázom, hogy milyen a jó föld. De a titok az az egészben, hogy ahogy hogy elhiszed, amit mondok neked, hitáltal ide kerülsz mellém a jó földre.
Amen.
Érted? És ez a csodálatos Istennél, hogy ezért nem mondhatom azt, hogy he-he, én itt vagyok a jó földön, ti meg aztán, ha eleget adakoztok nekem, akkor esetleg, de még akkor is csak akkor, ha imádkozom, értetek? Nincs ilyen. Ha ilyet mondok, üzzétek belőlem, de nagyon gyorsan, mert akkor elmebeli problémák vannak nálam. Mert ez nem így van, mert a titok az az Istennél, hogy ahogy beszélsz nekem a jó földről, és én elhiszem, amit mondasz, ezáltal bekerülök a jó földre, és ott már ott állok melletted, és mondom, hogy Lali, Laci, vagy Dia, vagy akárki, igen, most már én is látom, amiről beszélsz, én is érzem, amiről beszélsz, benne vagyok abban a légkörben, abban a jelenlétben, amit megosztottál velem. Ezért mondja János apostol a levelébe, hogy amit kezdettől fogva láttunk, hallottunk, amit tapintottunk, megfogtunk, stb. Azt hirdetjük nektek, hogy közösségetek legyen az atyával és a fiúval, de ott az is van, azt hiszem, hogy velünk is, tehát hogy közösségünk legyen egymással. Magyarul, amiben benne vagyok, azt megosztom veled, és ezáltal te is belekerülsz abba, amiben én vagyok. Ez nem úgy van, mint egy vicces történet volt, hogy McDonald's-ban voltam, és vettem magamnak egy pár sajtburgert, és olyan önző voltam, most már nem vagyok annyira önző, de akkor olyan önző voltam, hogy annyira éhes voltam, hogy megettem az összeset. És amikor hazamentem, elmondtam a feleségemnek, hogy milyen finom volt, amit ettem. És kérdezte tőlem, hogy sem is gondoltál rám? De gondoltam rád, hogy ha te is itt lennél, akkor... Ahogy eszek belőle, nem kell félnem attól, hogy nekem nem marad semmi, hanem ahogy beszélek róla, neked is jut belőle, és nekem is még több lesz. És akkor neked is még több jut, és nekem is még több jut. És így be tud az ige hirdető, ha Isten embere, és nem gonosz szellemektől van felindítva, meg a hülyeségtől, meg a hülye teológiájától, hanem valóban Isten szelleme indította fel, akkor ő az ételét, tehát ugyanabba az étkezési szintre a Isten szelleme az ige hirdetőn keresztül fel tud téged vinni abba az állapotba, abba a dimenzióba, ha befogadod azt, amit ő mond. Nem fitymálod, és nem azt mondod, hogy ez hülyeség, ez nem így van, ez baromság, nincs ilyen logosz, nincs réma, nincs logosz, nincs ez, nincs az, nem így van, nem úgy van, nem amúgy van, mert az igében nem így van, nem úgy van, és egyszerűen olyan csavaros gondolatokat ki tudnak hozni emberek, hogy komolyan mondom, már heróton van, ha rá gondolok. És egyszerűen az van bennem, hogy ezekben az emberekben nincs az az egyszerűség, hogy megismerni Isten, nem akarok már én olyan okos lenni. Általában ezeken az embereken, például azért nem szeretek ilyen emberekkel is vitatkozni, mert azt veszem észre, hogy mindig fölém akar kerekedni. Ó, a bennem lévő Szent Szellem nem tesz bizonyságot arról, amiről te beszélsz. Hát bennem meg azról nem tesz, amiről te beszélsz. Ugyanezt vissza tudnám mondani. És ez nem lehet így. Tehát ezt el kell felejteni, ezt az okoskodást, ezt a kevékedést, ezt a dőfös magatartás, mert ez nem Istentől van. És ez a lelkület, ez azért beszélek erről, és azért vagyok hargos, amikor erről beszélek, mert látom, hogy ez a lelkület bejött az egyházba, és karizmatikus egyházba jött be. A legveszedelmesebb emberek ma azok a karizmatikus emberek, akik csalódtak. Legveszélyesebb emberek. Olyan károkat tudnak okozni a másiknak a hitéletébe, elmondod neki a bizonyságodat, hogy Isten hogyan áldott meg, és megkérdőjelezi. Azt mondja, hogy ez nem az Úrtól van. De értsd meg, hát Isten megáldott, megsegített, szólt hozzám, nem, az nem az Úrtól van. De persze, amit ő mond, az az Úrtól van. Hát az világos, persze. Tehát ezt tudjuk. Hát ez teljesen egyértelmű. És nézd meg, visszatérve ezekre az emberekre, a 10 kémre, visszajöttek a hegyről, hozták a gyümölcsöket, ami nem bennük volt, hanem csak rajtuk, nem volt a jellemükben, nem volt kimunkálva bennük ez, hanem csak úgy vitték. Egyébként ez is mutatja még még ez, mert ezen is elmélkedtem, hogy súlya, ezek súlyosak voltak ezek a gyümölcsök, ennek súlya volt. Egy ember nem bírta el. És azért nem bírta el egy ember, mert nem benne volt a gyümölcs. Az Isten kenete, az Isten jelenléte és az Isten gyümölcsei súlyos gyümölcsök. Ha rád esik, vagy nem tudom, hogy mondjam, vagy próbálod vinni, összeszakadsz alatta. De ha benned van, elbírod. Érted ezt? Ha benned van, elbírod. Ha nincs benned, nem bírod el. Ezért van az, hogy emberek, akik külső kenetből szolgáltak, elestek mindenféle szexuális bűnökbe, sikkasztásba, volt, aki alkoholista lett, volt olyan nagykenetű testvér, aki egy bordélyházban kötött ki, és ott halt meg. Szóval rengeteg ilyen sztorit tudunk, szentségről prédikált, és utána elment kukkolni, olyan is volt, aki egyszerre egy nap két nővel is lefeküdt, szóval rengeteg, és azért, és hatalmas keret volt az életükön. De tudunk olyan emberekről is, akiken nem rajtuk volt csupán a keret, hanem bennük volt. És érdekes, hogy ezek az emberek, akiken bennük volt a keret, mindvégig kitartottak. Mert a kenet, ha benned van, elváltoztatja a jellemedet. Elváltoztatja a lelkedet. Elváltoztatja a tulajdonságaidat. A kenet, ami benned munkálkodik. És a belső kenetet, tudod, hogy tudod a belső kenetet a legegyszerűbben mozgásba hozni? Nem csak az imádkozással, mert az tudod, mi van az imádkozásnál? Az imádkozás, jó dolog imádkozni, tehát imádkozzatok, amennyit csak tudtok. De az imádkozásnál rájöttem arra, mostanában jöttem rá, hogy van egy olyan veszélye az imádkozásnak, hogy a saját életemben megfigyeltem, hogy amikor imádkoztam, akkor mindig vártam, hogy jöjjön már valami külső dolog, valami kívülről, valami nagy valami, kenet, vagy mindegy, hogy minek nevezzük, és az megtörténik, akkor na, akkor végre betörtünk, megtörtént az áttörés, megérkeztünk. Van ilyen, tehát én nem ez ellen beszélek, de ez nagyon sokszor időigényes. Van olyan, hogy 3-4 órát kell imádkozni, mire egyáltalán el tudsz oda jutni, hogy na most kéne tovább imádkozni, és nem abba adni az imádkozást. De van a belső kenetet, tudod, hogy tudod a legegyszerűbben mozgásba hozni? Az igén való elmélkedéssel. Mert amikor elmélkedsz az igén, akkor belül történnek mozgások, benned kezd mozogni a kenet, ahogy elmélkedsz az igén, ez a kenet elkezd téged tanítani, és tudod, hogy mi fog történni? Az úgy jön az áttörés, hogy belülről kifele elkezd fölfakadni ez a kenet, jön kifele belülről, és hogy jön kifele, töri az utat magának, mert a kenet az utat tör magának. A kenetnek megvan az a képessége, hogy utat tud törni magának. És hogy a kenet, ahogy elmélkedsz az igén, és benne vagy az igébe, a belső kenet belülről jön kifelé, és utat tör magának, és a végén ugyanúgy megtörténik az áttörés, mintha imádkoztál volna. És bekerülsz Isten jelenlétébe.
Amen.
És ráadásul utána egy baromi könnyű imádkozni egyébként, mert egyszerűen már szét elmélkedted a szellemi valóságot, ami magad körül volt, mert ez a démonok utálják az igét. A démonok utálják az igét. Hát azt mondja az ige, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Ezért van az, hogy vannak démonok, amik nem mennek el úgy, hogy űzöm, és akkor, na, én űzöm, te meg köp ki, vagy tartsátok a vödröt, és akkor hányatok, én meg űzöm. Tehát nem, van ilyen is, de van olyan démon, ami olyan démon, hogy csak úgy megy el, hogyha az illető, mert vannak démonok, amik az emberek fején ülnek. Ilyen gondolkodási sémákon keresztül jöttek be azok a démonok. Na most az úgy nem fog elmenni, hogy megy a fejemről, és akkor lemegy, de utána 5 percben vissza tud jönni, mert a gondolkodásmódom nem változott meg. Azok a démonok úgy mennek el, hogy az igével, az élő igével elkezdem ütni, vágni őket, lerombolom azokat a gonosz erődítményeket, amiket azok a démonok fölépítettek, tehát le kell rombolni a várát, a kastélyát, az erődítményét, szét kell bombázni az ördögnek. És hogy szétbombáztad az erődítményt, azokat a gondolkodási sémákat, és elkezded helyette az újat építeni, elmegy a démon. Mert az igazság, egyszerűen az igazság szabaddá tesz. Érted? Na most ez nem egy 5 perces munka, ez sok idő. Vannak szellemiségek, ilyen gondolkodási sémák mögött lévő szellemiségek, amiktől évek alatt szabadul meg az ember, mert évek eltelnek, mire, most hadd fogalmazzak így, mire átprogramozza az Isten igéje az agyunkat, a gondolkodás módunkat. Most mondod nekem, hogy nem, az csak hústesti természet. De barátom, ahol hústesti természet van, ott démonok is megjelennek, hidd el. Mert ahol a dög, oda gyűlnek a keselyük. Ahol hústesti természet van, ott garantáltan a démonok megjelennek előbb-utóbb. Ez garancia, ha írásba adom neked, ha kell. De nem kell, mert benne van az igében. Tehát Isten már írásba adta. Ezt az igéből be lehet bizonyítani, hogy ez így van. És ez azért nagyon fontos, tehát visszatérve a gyümölcsökre, hogy a gyümölcs súlyos akkor, ha nem benned van, és nem bírod el. Kette-hárman tudjátok csak vinni. De ha benned van a gyümölcs, akkor viszed a gyümölcsöt könnyedén, mert benned van. És ezért a tíz kém, mivel nem ismerte meg Isten jóságát, hát elkezdett prédikálni a népnek, és azt prédikálta, ami az ő saját szívükből volt. A saját hústesti természetükből prédikálta. Hogy nem fogunk tudni bemenni arra a földre. Ezt is lefordítom neked gyakorlati nyelvre. Például tegyük fel, hogy belelátunk abba, és vannak emberek, akik beleláttak abba, például megláttak igéket, vagy valahogy kaptak kijelentést, vagy egyszerűen az értelmükkel fölfogták, hogy az ige arról beszél, hogy igenis tudunk szentségben élni. Mert Isten szent, és képessé tesz minket arra, hogy az ő szentségében éljünk. Hogy igenis, az 5 szolgálati ajándék az azért van, hogy eljussunk az érett férfi korra, és igenis eljuthatunk a Krisztus teljességével ékeskedő korra, igenis erre el lehet jutni. Na most, ezt meglátják ezek az emberek, de mivel ők maguk, hát hogy mondjam, szóval nem éppen az Úrban vannak, ezért elkezdik mondani, hogy igen, igen, ez van, ez valóban itt van az igében, kedves testvérem, valóban, de nyugi, higgadj le, ülj le, vegyél vissza egy kicsit az arcodból, mert igazából lehetetlen oda eljutni. Nem fogunk oda eljutni, itt a földön nem, majd valamikor a mennybe, ha oda bejutunk, esetleg, majd akkor esetleg ott. Esetleg, ha oda bejutunk. Ha bejutunk. Tudjátok, hogy hány ilyen keresztény, idézőjelbe téve szolgáló testvér, lelkész, ige hirdető mozog karizmatikus körökben is, akik ezeket a nézeteket hirdetik? Hogy igen, ott van a jó föld, de nem tudunk oda bemenni. Igen, elvileg, igen, ki tudjuk üzni a démonokat, de igazából ez lehetetlen. Ne is próbálkozz vele, ne, úgysem, nem fog menni. Igen, beszél az ige szellemi harcról, de hagyd a fenébe, nem, ez lehetetlen. Igen, van hitből való gyógyulás, de barátom, tudod, maradj csak vak, mert attól olyan alázatos leszel. Igen, Isten gondoskodni akar rólad, Isten igéje beszél a gondviselésről, hogy a számláinkat ki tudjuk fizetni, el tudjuk tartani magunkat, és még mások szükségeire is tudjunk adni, mert az ige egyébként nem mellesleg erről beszél. De testvér, igazából jobb, ha szegényen maradsz. És akkor egy prédikátor mondta egyszer azt, hogy mondják az emberek, hogy szegények vagyunk, de büszkék. Hát én meg szeretnék inkább gazdag és alázatos lenni. Ez valahogy sokkal jobb ez. És ezek, amikor ilyen ige hirdetéseket hallasz, ilyeneket, hogy hát az nem úgy van, és igazából az nem így van, meg az nem úgy van, meg az nem, de igazából ő alternatívát nem tud neked nyújtani, csak azt mondja el, hogy ez nem úgy van. De hogy van az, hogy van másképpen, azt nem tudja elmondani. Figyeld meg a kritikusok, akik kritizálják például azokat az embereket, akik valóban Isten fölkent. Olvastam egy-két ilyen kritikustól ilyen könyveket. Tudod, miről szól a könyv 100 oldalon keresztül? Cáfolatokról. Nem úgy van, nem úgy van, nem úgy van. De nem írja le, hogy van. Nem ír alternatívát, nem ír egy másik fajta alternatívát, hogy legalább elgondolkodhassak arról, hogy hát ha neki van igaza. Csak azt mondja, hogy nem úgy van. Nem úgy van, mert az igében nem úgy van. És akkor persze, amiket mond, az sületlenség. És ez a 10 kém jelképezi ezeket a gonosz igehirdetőket, mert hadd mondjam így, ezek gonosz igehirdetők. Ezek gonosz munkák. Gonosz szőlő munkások! Gonosz munkások! Akik még a fiakat is meg akarják ölni. Nem csak a fiút, hanem a fiakat is meg akarják ölni. És a 10 kém, még egy nagyon vicces dolog, hát nem vicces, mert igazából szóval döbbenetes, hogy elmondták, hogy láttunk ott Anák fiakat, ugye jó nagyok voltak, hatalmasak voltak, igen kicsinek láttuk magunkat, ugye ő hozzájuk képest, és egy nagyon érdekes mondatot mondott a 4 Mózes 13-ba, hogy és ők is kicsinek láttak minket. Ezért nem ölték meg a kémeket az Anák fiai. Nem ölték meg őket. Ez most a héten, ahogy gondolkoztam erről, ezért nem ölték meg őket, mert rájuk néztek, és jelentéktelen figuráknak látták őket. De tudod, miért látták őket jelentéktelen figuráknak? Mert a tekintetük a 10 kémnek sütött a tekintetükből, hogy szerencsétlen, idióta, tökkelütött, jelentéktelen, nagyrakás szerencsétlenségek voltak. Érted? És ez, tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogyha mi nem vagyunk tisztában azzal az örökséggel, amit Krisztusban az Atya elkészített a számunkra, és kicsinek látjuk magunkat, most a kicsi alatt én nem azt értem, hogy nem vagyok alázatos, tehát nem erről beszélek, hanem ez a éppen hogy utcában lakom, az alig hogy élek városban, alig hogy létezem házba, aminek még teteje sincsen, és közben bemehetnék abba az örökségbe, amit az Úr elkészített nekem. Tehát én most erről beszélek. Ha ezzel nem vagy tisztában, hanem kicsinek látod magad, akkor a démonok is kicsinek fognak látni téged. A démonok is kicsinek fognak látni téged. Egy nagyon érdekes dolgot mondok. Azért nem ölték meg a kémeket, mert jelentéktelennek látták őket, mert a kémek is, maguk is ránéztek az Anákokra, és majdnem össze magukat, majdnem összeestek, mert annyira jelentéktelennek látták maguk, és ezért nem ölték meg őket, mert azt mondták, hogy ezek jelentéktelen emberek mit akarnak itt, tehát mit csinálnak ezek. De mondok egy érdekes dolgot. Ha a kémekből sütött volna Isten jelenléte, akkor meg azért nem ölték volna meg őket. Elmenekültek volna. Hát mit olvasunk a Józsué könyvébe? Mit mondott a parázna Ráháb? Mi tudjuk, hogy Isten nektek adta ezt a földet, és nagyon-nagyon félünk. Féltek. Azért, jó, próbálták aztán elkapni a kémeket, de igazából féltek. Nem tudták volna elkapni a kémeket, hidd el. Nem tudták volna elkapni a kémeket, mert rettegtek azok az emberek, pedig Jerikó hatalmas, bezárt falai között éltek, elvileg lehetetlen volt oda bemenni. És tudták, az ellenség tudta, hogy le vannak győzve, tudták, hogy végük van, mint a botnak, érted? És ez jelképezi a démonokat, gonosz angyalokat. tudják, hogy le vannak győzve. Érted? Akármilyen erődítményt felépíthetnek, bezárhatják, hiper-szuper berendezéssel elláthatják, és tudják, hogy egy szóra összeomolhat az egész. Trombitál a pap, és vége mindennek, érted? Vagy megfújja a kürtöt a pap, és vége a dalnak, vége a meccsnek, le van fújva, vesztettünk. Tudják! És ezzel a tudattal kell neked is élned. Érted? Ezzel a tudattal! És ezek az emberek visszajöttek, és igen kicsinek látták magukat, és a démonok is valóban igen nyugtázták, hogy igen, tényleg, hát igen kicsik vagytok, tényleg. És ha te igen kicsinek látod magad, az ördög is nyugtázni fogja, hogy visszaigazolja, hogy igen, valóban nagyon kicsi vagy. Valóban. És ezek az emberek, ez a 10 kém megosztotta azt, ami a szívében van, nem az Úr jelenléte volt a szívükben, és ahogy mondtam nektek, hogy az ige hirdető a hallgatóságot be tudja vinni abba a szellembe, amiből prédikál, ezért nem mindegy, hogy kit hallgatsz egyébként, ezt hidd el, annyira nem mindegy, hogy kit hallgatsz, ezt teljesen komolyan mondom. Nem mindegy, hogy kit hallgatsz, mert annak a szellemébe is bele fogsz kerülni, akit hallgatsz, annak a szelleméből is részesülni fogsz, akit hallgatsz.
Amen.
Ha egy hithősét hallgatsz, akkor kapsz abból a szellemből. Abból a minőségű tejből, mézből fogsz inni, enni, amiből ő is eszik, iszik. Azt az ételt fogod enni, amit ő is eszik. De hogyha olyan embert hallgatsz, akinek nincsen Istennel közössége, vagy valami hamis Isten kép van benne felépülve, abba a hamis Isten képbe fog téged bevinni. Abba a hamis Isten képbe. És ezek az emberek megosztották ezt a hamis Isten képet, ők nem ismerték meg Isten jóságát. Nem is számoltak azzal, hogy Isten be tudja vinni őket az ígéret földjére. Ez azt mutatja különben, hogy a hústest képtelen meghallani Istent. Képtelen meghallani és meglátni Istent. Ott fújja a szél előtte a fűrjeket, ott megy szét a veres tenger, a szeme láttára hullik a manna az égből, és nem reagál rá a hústest. Nem is ismeri fel, hogy ez Isten. Vagy lehet, hogy felismeri szellemben először, de utána a hústestben akarja megragadni. És ezek az emberek prédikáltak. Prédikáltak, prédikáltak, prédikáltak. Hogy az nem úgy van az igében? A teológián én más tanultam. Mózesnek nincs igaza. És a nép meg hallgatta, hallgatta, hallgatta. És amit ezek az a 10 jó madár, ez a 10 kém, kezdettől fogva látott, hallott, tapintott, azt osztotta meg a néppel, hogy közösségük legyen az ördöggel, és egymással, és szépen megosztották a depressziójukat, a gonosz hitetlenségüket, a gonosz kicsinségüket, és a nép meg hit nekik, mert ugye hitből hitbe jelentetik ki, ugye? A nép szépen hit nekik, bevették a beszédet, és elkezdtek a sátraikba zúgolódni. Ez azt jelenti, hogy az otthonukban, gondolj bele az otthonukba, erről beszélgettek, hogy ez a Mózes, ez a, milyen, ez a Mózes, öregem, ez azt akarja, hogy megdögöljön, képzeld el. És ott mondták egymásnak, az apa mondta az anyának, férje a feleségnek, mondták egymásnak, öregem, kézd a Mózes öregem, kihozott minket, és öregem, ez olyan szemét azt akarja, hogy itt mindenki megdögöljön. És elhitetett minket, öregem, 3 millió embert, képzeld el. És öregem, mi rászavaztunk, öregem, öregem, rászavaztunk, öregem, hogy lehetünk ilyen hülyék? Igaza van a 10 kémnek, igaza van, ki kell írni a választásokat, le kell váltani, meg kell ölni, meg kell kövezni. Én most nem a mostani választásokról beszélek, nem arról más a véleményem, de minden, azt most hagyjuk, arról nagyon más a véleményem. Most visszatérve, gondolom sejtitek mi a véleményem, azért nem mondom, most visszatérve az eredetire maradjunk az Isten igényénél, mert az jó, az csodálatos, gyönyörűséges. Ezek az emberek utána megmondta nekik Mózes, hogy jó, rendben van, nem fogtok bemenni. Ennyi, kész. Hát legyen a ti hitetek szerint, gyakorlatilag. És ez jelképezi gyakorlatilag ma az egyházból egy generációnak egy nagyon jelentős részét. Ma, hadd mondjam el nektek, sajnos, nagyon sok ember fog úgy meghalni, bár ne így lenne, de ezt látom jelenleg, nagyon sok ember úgy fog úgy meghalni, hogy itt a Földön soha nem jutott be az ígéret földjére. Soha. Nem hittek, amikor hinni kellett volna. Utána meg akkor hittek, amikor nem hinni kellett volna. És ez az elbizakodottság, a hit és az elbizakodottság között egy hajszál különbség van csak. Az elbizakodott ember, ja, a hitember az azt mondja, hogy amit Isten mondott, az úgy van. Be fogunk menni. Be fogunk oda menni. Legyőzzük őket. Az elbizakodott ember meg azt mondja, hogy gyertek megyünk. És nagyon érdekes, hogy utána, figyeld meg, ezek az emberek megbánták így látszatra a bűneiket, ez a hamis bűnbánat egyébként, Ilyen is nagyon sok van az egyházban, ma az egyház tele van hamis bűnbánattal. Az egyház. Hamis bűnbánat. Igazából nem akar megtérni, de eljátsza a dolgot, mert mit tudom én, miért presztízsveszteség, meg sok oka van ennek, a büszkeség, stb. És igazából nem akar megtérni. Na most ezek az emberek közül volt egy csoport, akik aztán másnap meggondolták magukat, és azt mondták, jó, akkor hiszünk, akkor bemegyünk az ígéret földjére, na akkor fegyverkezzünk fel, azt induljunk. És elvesztették a csatát. Még a hegyre se jutottak, alig jutottak fel, lekergették őket. És a kérdés az, hogy hogy van az, hogy előtte való nap bemehettek volna, következő nap meg nem. És itt egy nagyon érdekes választ mondok nektek. Az Anák fiai már akkor félelemben éltek. Higgyétek el, már akkor. Megnyílt az ég a Mózesék fölött, és akkor, abban az időszakban kaphattak volna természetfeletti segítséget. Csak a következő a probléma. Hogy emlékeztek rá, hogy a Józsué könyvénél, a második csatánál, Ainál, ott megijedtek. De mivel egy olyan generáció volt már, aki azért sok mindent látott, hallott már előtte, meg hát hittek is Istenbe, és körül voltak metélve, ez nagyon fontos, erre majd még visszatérek, körül voltak metélve, ezért igazából az ijegység átfordult imádkozásba, és aztán az Úr leleplezte, hogy bűn van köztetek, azt ki kell írtani, és akkor tovább tudtok menni. Na most, figyeljétek meg, ha elindultak volna a Mózes féle generáció, tehát akik Egyiptomból kijöttek, az ígéret földjénél, Jerikót még be tudták volna venni, Ainál lehet, hogy csatavesztés lett volna, és föllázadtak volna Mózes ellen, és szétverték volna egymást. És Mózes úgy kellett volna Istennek kimenekítenie. Érted, amiről beszélek? Ezért van az, én sokáig gondolkoztam, hogy miért nem csinálta Isten azt, hogy azt mondta volna, hogy sújj egy csapás, elhullotok mindannyian, és 3-4 embert meg beviszek még rögtön holnap, és akkor 3-4 emberé lesz az egész föld. Egyrészt megmondom, hogy miért, mert 3-4 ember azt a földet nem tudta volna művelni. Nem tudta volna, mert így is azt mondja, hogy az ige, hogy lassan űzöm ki előled, hogy a vadak el ne szaporodjanak. Ugye, lassan űzöm ki az ellenséget előled, hogy a vadak el ne szaporodjanak. Ez azt jelenti, hogy vannak gonosz szellemek, amelyeket az egyház testületileg tud csak legyőzni. Tehát vannak olyan hatalmasságok, fejedelemségek, amiket akkor fogunk legyőzni, amikor összeáll egy mag, egy testület, aki egy testként tud funkcionálni, aki egy kenetben, egy szellemben mozog, és mikor egy szellemben imádkozik ez a testület, gyülekezet, vagy csoport, vagy vének, vagy akárkik, akkor történik az, hogy már olyan fejdelemségeket is ki tudnak űzni, ki tud űzni Isten az imáikon, Isten angyalai az imáikon keresztül, amit egy ember nem tudna végrehajtani, hidd el! Lehetsz te akármilyen nagy óriás barátom, akkor se tudod megcsinálni, mert az igében az van, hogy egy legyőz ezret, kettő tízezret. Ezret le tudsz győzni, ezret még én is le tudok győzni, de azt akarom, hogy tízezret le tudjak győzni, össze kell fognom veled. De ez az összefogás ez nem úgy történik, hogy gyere fogjunk össze, hanem úgy történik, hogy ugyanazt a kijelentést kapjuk mind a ketten. Ugyanabban a szellemben mozgunk mind a ketten, mind a hárman, mind a négyen, mind a százan. Így az összes ébredés, ami igazán ébredés volt, az mind így történt. Mind így történt az ébredés. Minden ébredés, az argentin ébredés, a koreai ébredés, mondják, hogy Jongi Cho. Igen, Jongi Cho, de Jongi Cho mellett nagyon sok imádkozó ember volt, azért ezt ne felejtsd el. És ezt Jongi Cho is elismerte egyébként. Jongi Cho is megmondta, hogy nem én építettem fel ezt a gyülekezetet, hanem a Szent Szellem. És ez azt jelenti, hogy bizony a Szent Szellem Jongi Chon kívül használt más embereket is. Csak, és ez fontos, hogy voltak bizonyos igazságok, nagyon fontos igazságok, amit Jongi Chon keresztül hozott be az Úr Koreába, és emberek ezt felismerték, hogy az Úrtól van, és beleálltak. De ha nem álltak volna bele, akkor Jongi Cho egyedül maradt volna. És egyedül az ő egyéni hívő életébe bement volna az ígéret földjébe, mert az ígéret földjére egyénileg is be kell mennünk. Ez azt jelenti, az ígéret földjére egyénileg bemenni, hol a például, csak példát mondok, sok mindent jelent az ígéret földje, Krisztust is jelenti, és bizonyos anyagi áldásokat is jelképez az ígéret földje. Vigyázz, nem maga az anyagi áldás az ígéret földje, hanem egy jelképe, egy szimbóluma kivetülése, egy szellemi, az ígéret földje egy szellemi ígéret földnek. Érted, hogy mire gondolok? De az ígéret földje jelenti az Istennel való kapcsolatot is, a szellemi, szellem szerint való életet, a szellem szerint való járást is jelenti az ígéret földje, és ez határtalan, és ebbe egyénileg mindannyiunknak be kell menni, külön-külön egyénileg is. Mert ahogy bemész, ez az, amiről beszéltem, hogy tulajdonképpen egyébként nem csak te mész be az ígéret földjére, hanem benned lesz a föld, a jó föld. És ahhoz, hogy testületileg, például egy egész gyülekezet be tudjon menni a jó földre, ahhoz egyénileg mindenkiben külön-külön benne kell legyen a jó föld. Érted? Testületileg csak úgy tudunk bemenni, ha külön-külön egyénileg már mindenki bent van. Mert egyénileg látom azt, hogy hova kell menni, a Laci is látja, hogy hova kell menni, akkor már megegyezik velem, igen, Pali, én is látom, igen, az ugyanaz a föld. Akkor a Lali is mondja, igen, akkor én is ugyanazt látom, csak én a másik széléről nézem, én a hegyvidéket látom, de ez ugyanaz. Akkor a Dia is mondja, a Marian, a többiek, a Nándi, a Gabi, mindenki, amelyik részét látja, mondja, igen, én látom ott az Eufrates környékén, igen, oda kell bemenni, és akkor mindannyian egyénileg látjuk, és akkor megyünk be testületileg, mert igazából egymást visszük be, azáltal, hogy a látást, ami bennünk van, megosztjuk egymással, mindenki beviszi a másikat, bizonyos értelemben értsd jól a saját látásába is, ami egyébként végsősorban ugyanaz az egy látás. Ez ugyanaz az egy látás. És akkor bemegyünk. És akkor bemegyünk, és legyőzzük a zanákokat. És ezek az emberek, figyeld meg, ezek az emberek nem tudtak, tehát hiába, ha igent mondtak volna, elbuktak volna ott már Jerikó után az Ainál, mert az Ai egy döntő állomás volt. Mert az Ai, az ott volt döntő állomás, hogy na, most első körben nem nyertétek meg a csatát. Na, akkor ezután is hisztek abba, hogy Isten be fog vinni titeket? És nézd meg, Józsué is megrendült egy pillanatra, még Józsué is egy pillanatra megrendült. Mert még ő is elmondta, hogy Uram, miért hozták ide? Aztán persze imádkozott tovább, tehát nem állt meg itt. De nézd meg, ez megrendítette. Ez egy vihar volt lényegében, ami megrázta még a véneknek is a hívő életét, a hit életét. Hogy nekik akkor is el kellett dönteni, hogyha csak ennyien vagyunk az Isten tiszteleten, vagy ha csak ez van most, vagy ha most nem történt meg, elvesztettük a csatát, akkor is eldöntjük mai napon azt, hogy mi tovább bízunk az Istenben. Mi tovább bízunk abban, amit Isten mondott nekünk. És bízunk abban az Istenben, aki azt a dolgot mondta nekünk. Olyan jó erről beszélni. Úgy érzem Isten jelenlétét, ahogy körülvesz. Halleluja. És ugyanakkor nézzétek meg, ezek az emberek, amiz a Mózes féle generáció, szerintem Mózesen kívül, meg egy-két emberen kívül, a többieket ott azonnal meg kellett volna Istennek ölnie, mert szétszették volna Mózest. Így is meg akarták kövezni Józsuét, meg azt a pár embert, és akkor azt olvassuk a 4 Mózes 13-ban, és akkor megjelent Isten dicsősége a kijelentés sátra fölött. És ez egy akkora nagy erővel jött a dicsőség, hogy a dicsőség miatt nem tudták megkövezni őket. És nézd meg! Jézus is mit akarta akkor a beli zsidósággal? Például a farizeusokkal, meg a többiekkel? Bevinni őket az ígéret földjére, nem? A vele való kapcsolatba bevinni őket. Mi volt a válasz? Meg akarták kövezni. János 6-ban, vagy 7-ben, vagy nem tudom, 8-ban, 9-ben, nem tudom, vagy 10-ben, 11-ben, 12-ben, valahol. Szóval a Bibliában olvassuk, hogy meg akarták őket, meg akarták Jézust kövezni. És Jézusnak el kellett menekülni, el kellett rejtőznie onnan. Óriási konfrontáció volt a Jézus és az ő generációja között, azokkal az emberekkel a generációjából, akik a hústest voltak. Pedig az írásokat jobban ismerték, mint mi együttvéve, a farizeusok. És hústest voltak, képzeljétek el. És ezért a hústest és a szellem együtt nem tud bemenni az ígéret földjére. Onnan valamelyiknek mennie kell. Ezért volt az, hogy Ábrahám és Lót, 1 Mózes 13-ban olvassuk, hogy ott voltak ugye azon a földön, ahol a kanaaniták is voltak, tudjátok. És nem bírta el kettőjüket a föld. Persze nem bírta el gazdaságilag is, ezt így van, mert mind a kettőjüknek nagy nyája volt, és Lótnak is voltak szolgái, Ábrahámnak is. De ez egy jelképe is ez az egész annak, hogy a hústest és a szellem együtt egy helyen nem tud meglenni, egyszerűen nem tud meglenni. És Lót jelképezte a hústesti keresztényt ebben a történetben, és a hústesti keresztény bement a hústestbe, Szodomába, a Szodoma forgatagába. És Lót Ábrahámnak köszönhette, hogy megmenekült, de igazából Lót utána se tudott megtélni, pedig igaz embernek nevezte őt a 2 Péterben, 2 Péter 2, talán 6-tól, most mindegy, szóval igaz embernek nevezte, de igazából ez az igaz ember végig test szerint járt, nem is olvassuk, hogy mi lett az életének a vége. Ugye részegen lefeküdt a saját lányaival, amiből születtek ebből a érdekes kapcsolatból születtek gyerekek, és ezekből a gyerekekből származtak olyan nemzetek, akik később Izrael népének a legkonokabb, legmegátalkodottabb ellenségei lettek. Ez jön a hústestből. A hústestből születik a szellemnek a legmakasabb, nyakasabb, legkonokabb, megátalkodottabb, minden hájjal megkent, minden gonoszságra kapható ellensége. A hústest a szellemnek. És pláne ami a hústestből születik. Az aztán. És ezért, és még egy dolgot mondok. Amikor, tehát ahogy mondtam, az anákok ugyanúgy, tehát már félelem alatt éltek, be tudtak volna menni. Egy darabig biztos, hogy be tudtak volna menni. Mózesék. Akkor hogy van az, hogy másnap már meggondolták magukat, fölvonultak, és akkor mégse tudtak győzni, és akkor az ember gondolkodik, biztos valami pszichológiai hadviselés volt, hogy leszóltak ilyen röpiratokat Mózesék, hogy bemegyünk és végetek lesz, meg minden, és akkor ezek meg rájöttek, hogy biztos valami kém jelentette, hogy figyeltek, ezek összevesztek, úgyhogy ne izguljatok, mert ezek lehet, hogy egymást is ott felemésztik a pusztába, polgárháború lesz, összeveszett a két politikai párt. A bemegyünk az ígéret földjére párttal összeveszett a nem megyünk be az ígéret földjére párt. és most még nem tudjuk, hogy melyik nyeri meg a választásokat, és lehet, hogy polgárából lesz, úgyhogy nyugi, simán legyőzzük őket, és akkor így a félelem elment róluk. Nem, ez nem így volt. Azért nem tudtak győzni, mert, és megint a Józsué könyvére utalok. Emlékeztek rá, hogy hogyan mentek be Józsué és a többiek Jerikóba? Kijelentés által. Nem úgy volt, hogy induljunk, ott hadszoljon ezerrel, ami a csövön kifér, az összes szkádot kilőjük rájuk, az majd csak lesz valami, kiküldjük a robot repülőgépeket, hogy fölülről verjék szét, meg beprogramozzuk, hogy a parázna ráárnak a házát, az kerüljék el, valami lézeres akármivel kilőjük őket, ugye, és elvesztették volna a csatát. Hanem ők kijelentést kaptak. És a kijelentés vitte be őket. Na most figyeljetek. A Mózesféle generáció, ugye amikor másnap reggel meggondolták magukat, és azt mondták, hogy na gyerünk, induljunk, ami a csövön kifér, ők nem kijelentésből indultak el. Hallod, amit mondok? Ők nem kijelentésből indultak el, hanem a saját elbizakodottságukból. És ezért vesztettek. És ez ma jelképe rengeteg egyházi munkának, ami elbizakodottságból indult el, és nem kijelentésből, és ezek sorra el is fognak bukni. Némelyik már el is bukott, ez ilyen projekt, egy-két ilyen projekt. Nézzétek meg azokba a gyülekezetekbe, ahol hirdették, Magyarországon is voltak ilyen gyülekezetek, ahol hirdették, hogy ébredés van. Nálunk már ébredés van. Előre szaladtak ezek az emberek, és be akartak lépni abba az ébredésbe, ami még nincs is itt. És kihirdették, hogy náluk ébredés van. Tudod, mi lett ezekből a gyülekezetekből? Alig van egy-két, alig lézeng egy-két ember ezekbe a gyülekezetekbe. Ez nem játék. Hát a szellem világnak a dolgai, ez nem játék. Hát én most itt elkezdenék hirdetni valami olyat, ami nem vagyok. Nincs kizárva, hogy 5 percen belül szívrohamba meghalnék, mert egyszer ítélet jönne rám. Ezt tök komolyan mondom. Kenneth Hagin azért, mert egy ige hirdetésében nem megfelelő sorrendben mondta, hogy proféták és tanítók, és valami olyat is mit mondott, hogy a tanítók nagyobbak, mint a proféták, nem is tudom, tehát valami zöldséget mondott, és elesett, és eltörte a karját, a kezét, Kenneth Hagin. És az Úr megjelent neki, és megmondta neki az Úr, hogy azért történt ez veled, mert ekkor és ekkor, ezen az Isten tiszteleten olyan mondtál, ami nem igaz! És a Kenneth Hagin és az Úr annyira szoros közösségben voltak, hogy a Haginnek ezt Isten nem nézhette el. Érted? Lehet, hogy nekem elnézni Isten, vagy a kis Pista Istvánnak, vagy a kis Mityunak, vagy a mit tudom én kinek, aki még éppen, hogy csak kapizsgál valamit a szellem dolgaiból, és mond egy fél órás ige hirdetéséből, körülbelül 10 perc az nagyon jó, 5 perc az olyan, hát egyiknek is, másiknak is elmegy, és a maradék 10 perc meg nagy eszeveszett marhaság, és Isten elnézi neki. Isten elnézi neki, sőt, még lehet, hogy az atya még örül is neki, hogy na, jó van, fiam, már próbált már járkálni, fölállni, már saját lábán próbál menni, már megfogta a szekrényt, már most már nem fog elesni, már rájött, hogy a játékokat össze kell pakolni, most a Barninál végre most már nem csak az óvodába pakolja össze a játékokat, hanem már otthon is, dicsőség az Úrnak, nagy fejlődés van. Most neki így elnézi Isten. De 25 év múlva ugyanezt csinálja, már lehet, hogy ezért meg fog halni. Ez nem játék. A szellemvilág az nem játék. Egy rossz mozdulat és vége a dalnak. Egy rossz motiváció, rossz indítékból megfogom a ládát, és gamer, vége a dalnak. Vége a besének, érted? Hazamennek, a vége van a zenének, és hazamennek a legények. Értsd meg, és ez... Hány ilyen ember van, aki játszik ezzel, és nagy büszkén, ő apostol, meg ő proféta, meg ő neki kijelentette az Úr. És nem vesz észre, hogy mivel játszik. Olyan, az ár olyan, mint amikor a kisgyerek játszik az elektromos árammal. Bedugjuk, összekötjük, összerakjuk a kéket a kékkel, vagy kéket a pirossal, vagy mit tudom én, és akkor, mint ahogy a viccben van, hogy a férj és a feleség beszélgetnek, férj szereli a villant, és mi a férjnek az utolsó mondata? Tudom, szívem, a kék a fázis. És utána nagyon vágja az áram. És ez ugyanez. Ezek az emberek ezt ugyanezt csinálják. Játszanak a szellemi dolgokkal. És értsd meg, ez nem lehet. Tehát ennek ítélet a vége, ezt nem lehet csinálni. Beállítod magad, hogy te nagy proféta vagy, és mondod a kijelentéseidet hétről hétre. Értsd meg, ezt ne csináld, ez állj le ezzel, ebbe bele lehet halni. Ebbe meg lehet halni, ezt tök komolyan mondom. Azt mondod, mondjak rá igét. Jó, oké. Jeremiás és Hanani vitatkoztak egymással. Jeremiás azt mondta, hogy jönnek a babiloniak, és itt vége lesz mindennek. Hanani azt mondta, hogy nem, visszajönnek a babilónia fogságból azok a zsidók, akiket eddig elhurcoltak, és a szent edényeket is vissza fogják hozni Babilonból. Ez két egymásnak ellentétes profécia. Na most, ha két teológus lenne az illető, akkor azt mondanák, hogy jó, hát ebbe is van igazság, meg abba is. Hát nem tudjuk, testvérek, részszerint van bennünk az ismeret, majd a mennybe meglátjuk. Csak hogy itt nem babra ment a játék, itt élet-halál kérdése volt, mert az, hogy melyik proféciának hiszel, az eldönti a sorsodat is. Hogy melyik látásba állsz bele, végérvényesen eldönti a sorsodat. Itt két sors küzdött egymás ellen. Két látás. Kétfajta megnyilvánulás. Kétfajta istenkép. És Jeremiás Hananinak megmondta, hogy te meg fogsz halni, barátom. Meg fogsz halni, barátom. Érted? Meg fogsz halni. Azért, mert hazugságot mondtál az Úr nevében. Azért, mert olyat mondtál, amit nem mondott neked Isten, amire nem indított téged Isten. És meghalt. Hanani meghalt. Ez nem játék, értsd meg. Ez nem játék, hogy mit osztasz meg a másikkal. És nem lehet elbizakodottságból elindítani semmit. Az, hogy én itt vagyok köztetek, az, hogy ismerjük egymást, az, hogy Laliékkal is, meg veletek is jó barátok vagyunk, szeretjük egymást, ez mind kijelentésből van. Ez mindet, ahogy visszaemlékszem, hogy az egész hogy indult, ez mindet Isten kezdeményezte. Ebben egy olyan pont se volt, ami elbizakodottságból lett volna. Egyszer se volt ilyen, Lali mondta volna, hívjunk már ide egy vakot, ilyet még úgyse látunk. Én se, ez igaz, de mindegy, hívjunk már ide egy vakot, hát ha ettől többen jönnek egy gyülekezetbe. Vak prédikátor, milyen lehet az? Egyetlen egy ilyen gondolat nem volt senkiben. Ez mindet az egészet, ezt Isten kezdeményezte, higgyétek el. Ezért vagyunk itt. Ezért vagyunk így itt, egymással, egymás között. Ezért élvezzük egymás közösségét. Ezért tudunk bemenni együtt az Úr jelenlétébe. Ezt mind Isten kezdeményezte. Nekem 100%-os meggyőződésem, hogy az Alatás gyülekezetét Isten kezdeményezte. Nem a Lali találta ki, reggel fölkelt, és na csináljunk már valamit. Legyen Alatás gyülekezete. Elment a Lacihoz, meg a Gézúhoz, vagy mondjuk a Krisztiánhoz később. Legyen? Jó, legyen. Nem így volt. Ez meggyőződésem, hogy Isten indította el. És amit Isten elkezdett, azt ő be is fejezi. És ezek az emberek, ez nem Istentől volt, hogy oda elindultak a csatába, kijelentésük se volt, kijelentés nélkül mentek, és ezért elvesztették a csatát. Ráadásul ez a meggondolásuk, ez a megbánásuk sem, az a bűnbánatuk sem szellemből volt, hanem hústestből. És még egy dolgot hadd mondjak, mindjárt befejezem, ne izguljatok, tartsatok ki. De ahogy mondtam, ez jelképez nagyon sok projektet, ami ma az egyházban van, amit ma Isten munkájának neveznek. Mindegyik el fog hullani. Vagy olyan eredményeket, olyan torszülött eredményeket fog létrehozni, ami nem Istentől van. És már látunk is ilyeneket egyébként. De ami az Istentől van, az meg fog maradni. És még egy dolgot hadd mondjak, így van, ami Istentől van, meg fog maradni. És még egy dolgot hadd mondjak, ez nagyon fontos. A Józsué féle generáció, ez nagyon érdekes. Tudod, mikor metérkedtek körül? Mikor átmentek a Jordánon, és még Jerikó előtt voltak, és ott metélkedtek körül. Nem a pusztában. És ennek is van egy jelentése. Ugyanis ez a szív körülmetélését jelenti. És az a generáció, aki kijött Egyiptomból, átmentek a Veres-tengeren, és a Veres-tenger egy óriási élmény volt a számukra, és ez az élmény valamiért mégse tudta előidézni náluk a szívnek a körülmetélését. Figyelsz rám? Most áradjunk egy kicsit ezekkel a gondolatokkal, jó? Most áradjunk egy kicsit. Tehát ők átmentek a Veres-tengeren, és ez nem okozott az ő szívükbe változást. Viszont a következő generáció, akik felnőttek a pusztába, és átmentek a Jordánon, ez egy olyan maradandó élmény volt náluk, hogy előtte is már hittek az igébe, hogy be fogunk menni a földre, de mielőtt a Jordánon átmentek volna, emlékeztek, hogy Józsué mit mondott a népnek? Most én fordítom le így, de lényegében ezt mondta. Most egy olyan csodát fogtok átélni, amelyre ha figyeltek, akkor ez a csoda, ez megerősíti bennetek, hogy bizonnyal be fogunk menni a földre. Akármi történik, ha kutyák hullanak az égből, akkor is be fogunk menni. És mivel befogadták azt, amit Józsué mondott nekik, hogy oké, nem csak átmegyünk a ketté vált Jordánon, hanem a szívükbe is ez a csoda. A csoda nem csak a külső életükbe hozott egy változást, hogy átmentek a Jordánon száraz lábbal, hanem ez a csoda bejött a szívükbe. Ez az újjászületést is jelenti egyébként. De nem kérek most, köszönöm, majd később. Most én egy másik vizet iszom most, azt hadd igyam azt, meg én most tejet iszom. Dicsőség az Úrnak, de köszönöm a vizet, majd meg fogom inni a végén. Köszönöm szépen. Meg fogom inni a végén, tényleg köszönöm. Tehát ők átmentek a Jordánon, és ez a csoda bejött a szívükbe. És ez a csoda a szívükbe egy olyan hitet eredményezett, hogy hát az az Isten, aki ezt megcsinálta, hogy itt szétválasztotta a Jordánt, és a papok már több órája, mert ne hidd azt, hogy a papok csak olyan 10 percet álltak a Jordán közepén. Hát mire 3 millió ember átmegy, barátom, az több óra. Az több óra. Lehet így van, lehet, hogy egy nap is eltelt. Valószínűleg a papok egy napig ott álltak a Jordánba, és a víz innen is, és innen is így állt a víz. És hogy belegondoltam, és a feleségemmel beszélgettünk erről, és mondtam neki, hogy figyelj, ez olyan élmény lehetett-e. Ez olyan, azok az emberek szinte magukon kívül voltak. Transzba voltak Isten jelenlététől. Ez szerintem az se zavarta őket volna, ha visszajön rájuk a víz. Ez meggyőződésem. Ők olyan vastagon benne álltak Isten jelenlétében, hogy semmi félelem nem volt benne.
Amen.
Ez szerintem úgy voltak velük, hát kell, több napot is itt időzünk, ha kell, hát olyan jó itt Istennel lenni. Állnak a vizek, nagyon jó, hú. Semmi, ez brutális élmény lehetett. A nép meg nézte őket, nézd, ezek ott állnak. Öregem, ezek ott állnak. Öregem, be fogunk menni a földre, figyelj, látod ezt, öreg? Oda szólta az egyik a másiknak, hé, Salamon, vagy Kón, vagy mit tudom, látod, öreg, látod? Ezt figyeld, öreg, figyelj már, be fogunk menni, figyelj be, hát ez öregem, ha ezt megcsinálta az Isten, hát miket fog még megcsinálni, öreg? És gondolj bele, ez még csak az első csoda. Hú, öreg, de jó, hogy most születtünk, te! Miket fogunk itt látni, öreg? Ha én ezt a klubba elmesélem, meg ha én ezt a fiaimnak elmesélem, azt a mindenit, öregem, be fogunk menni, szétverjük ezeket, öregem, nem lennék a helyükbe, öregem, benn vannak a bezárt erődítményekben, hogy ezek hogy retteghetnek te, már lehet, hogy gatyát is cseréltek. Öregem, ezeknek végük van, hát ezeknek annyi te. Hát ez, és ezek erről beszélgettek, érted? És ahogy erről beszélgettek, hogy öregem, be fogunk menni. Öregem, ezeknek annyi végük van, hát ezt már megnyertük. És ahogy erről beszélgettek egymás között, tették ezeket a megvallásokat. Nézd, Dalami ott áll a Jordán közepén, öreg, fogja a lábát. Öcsém, azt a mindenit, és már ott áll több órája. És dicséri Isten. És hogy tették ezeket a megvallásokat, növekedett a hitük. És még a Mari néni is a hátsó sorba. Öregem, be fogunk menni. 75 éves vagyok, de még én is leütök egy anákat, öregem, a botommal, lecsapom a fejét. Halleluja, még én is be fogok menni. Halleluja, érted? És ott álltak azok az emberek, mentek és nézték, hogy állnak a Jordánba bennem, ahogy elmélkedtem ezen az igén, ez a kép elevenedett meg bennem. Ott állnak és nézik, és nézik, és állnak és nézik, és beszélgetnek. Te, öregem, ezek ott állnak, és fogják a ládát. Öreg, azt a mindenit, mi van itt? Itt az Úr közöttünk. És növekedett, 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 növekedett a hitük. És megértették, ez az, amiről a pusztában Mózes bácsi beszélt. Emlékszem, mikor kicsi voltam, és ott ültem az ölébe, és mondta nekem, hogy kis Salamonkám, vagy kis Sámuelkém, mikor fölnősz, te be fogsz menni majd oda, és meg fogod látni azt a jó földet. Halleluja! És eszébe jutott. Erről beszélt nekem az apám, a nagyapám, vagy a mit tudom, mondjuk az apám nembe meghalt a pusztában, na mindegy, de valaki erről beszélt nekem. Ott ültem az ölébe, és erről beszélt, hogy én már nem biztos, hogy bemegyek, de te be fogsz menni. Te be fogsz menni, és én mindent most azért mondok el neked, hogy te be tudjál menni. És akkor ez a pusztában még bennük még csak egy értsd jól, még csak egy ige volt. Még nem, hogy mondjam, valóság volt, de még csak a szellemükben, hát még csak, valakinek még a szellemében sincs a valóság, de mindegy. Szóval még bennük volt, értitek, hogy mit akarok mondani. De mikor ott átmentek a Jordánon, ott már tudták, hogy tényleg bemegyünk. Tényleg bemegyünk. Halleluja. Ugyanez volt visszafelé is. A 10 kém elmondta, hogy hű de pocsék, hű de rossz, hű de, és azoknak meg ezt megvallották egymás között, erről beszélgettek az otthonukban, ágyukba este ezek gondolkodtak, erről beszélgettek, és tették a megvallásaikat. Ez a Mózes milyen egy izé, öregem azt akarja, hogy meghalljunk meg mindent. Tették a megvallásukat, és növekedett a hitetlenségük, és ezért nem mentek be. Amit megvallottak, abban hittek, és az lett az életükben. Józsué féle generáció szintén megvallott valamit, amit megvallott, abba hitt, és abba mentek be. Amit megvallasz, abba hiszel, és abba, amiben hiszel, abba fogsz bemenni. Ez ilyen egyszerű. És itt befejezem most már tényleg, bár nagyon nehéz befejezni, mert mindig jönnek újabb és újabb gondolatok. És ez ma jelképezi, ez az egyházba a szétválasztódást azok között, akik be fognak menni, és azok között, akik nem fognak bemenni. És lesznek olyanok, akik nem fognak bemenni. És lesznek olyanok, akik be fognak menni. Adja az Úr, hogy azok között legyünk, akik be fognak menni.
Amen.
És mondom, hogy mi ez az ígéret földje? Ez az ígéret földje, ez a legnehezebb definiálni, mert ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy minden, ami Isten, minden, ami Krisztus, és minden, ami Isten jósága, és minden, ami az Úr jósága, és minden, ami a Krisztus jósága, és az Úr jó, és ő a te jó földed. És az, hogy ő a te jó földed, az nem azt jelenti, hogy ilyen elvont szellemi valami, az igen, ő a jó földem, és egyébként éhezel, és már hajléktalan vagy, kint az utcán a lakásodat elárverezték, de ő a te jó földed, nem. Ez azt is jelenti, hogy a te jó földedből jó gondoskodás fog jönni. a te jó földedből jó gondoskodás fog jönni.
Amen.
Megengedtek nekem még egy 2 percet, hadd mondjak még valamit, jó? És aztán tényleg befejezem, de ezt engedjétek meg nekem. Jó? Lali, megengeded? Megengeditek?
Megjöttek a gyerekek.
Ja? Jó. Hány óra van?
9:10.
Úristen! Jó. Akkor befejezem, jó? Jó. Egyetlen egy dolgot hadd mondjak. Az imádságban, ez nagyon fontos, az imádságban, amikor megkaptad az ígéretet, akkor tarts ki az imában az ígérettel. Fogd az ígéretet, amit kaptál arra a helyzetre nézve, amiben te most benne vagy. Fogd azt az ígéretet, és imádkozz azzal az ígérettel. Újra, és újra, és újra, és újra. Imádkozz nyelveken, aztán imádkozz az ígérettel, hogy mondd meg, Uram, köszönöm, hogy te azt mondtad nekem, hogy meg, hogy odaadod, és már oda is adtad, és azt mondtad nekem, és akkor imádkozol újra. Uram, te azt mondtad nekem, köszönöm, hogy te azt mondtad nekem, hogy azt mondtad nekem, hogy azt mondtad nekem. És akkor megint imádkozol nyelveken, és megint fogod az ígéretet, és megint hálát adsz, Uram, köszönöm, hogy azt mondtad nekem, hogy már itt van az a dolog, már megvan, már itt van, és akkor megint nyelveken szólsz, és megint fogod az ígéretet, és megint, Uram, köszönöm, hogy te azt mondtad nekem, hogy meg lesz, megvan az a dolog, már nem csak hogy meg lesz, meg is van, már itt van, mindjárt bejön a láthatóba, köszönöm, hogy ezt mondtad nekem, Uram. Nekem így lett feleségem. Megvolt az ígéret, és az ígérettel imádkoztam, de ezt ösztönösen csináltam, egyszerűen a Szent Szellem tanított erre, hogy az ígéretet imába újra és újra meg kell vallani, hálát kell adni az ígérettel, imádkozni kell az ígérettel, mondani kell az ígéretet. Van is az ígérben, hogy emlékeztessétek az Urat, de nem azért, mert nem szemlélis Isten, hanem lényegében ezáltal épített fel a hitedet. És a végén egyszer csak belépsz, bejutsz a teljességében annak a dolognak, és egy pontban előáll a láthatatlanból a láthatóban.
Amen.